Tehát szeretettel köszöntök mindenkit, és most egy kicsit a szokásunktól eltérően nem egy alapigével kezdeném, nem azzal, hogy nyissuk meg Bibliánkat és lapozzunk fel egy igét, hanem egy kicsit gondolkodjunk és gondolatban szedjük össze, nem is tudjuk összeszedni, csak valamennyire villancsunk fel így híreket, emlékképeket a közelmúltból, hogy mi minden olyan esemény történt, akár csak a legutóbbi pár hónapban is, ami olyan megrázó, mondhatjuk azt, hogy szokatlan, és hogy milyen kis idő távolságban történnek a Föld különböző pontjain tragikus események. Nekem egy olyan helyzetem van ráadásul, hogy van egy kis biblia körünk, amelynek az egyik tagja, miután egyszer beszélgettünk az idők jeleiről, hogy mit is jelent ez a fogalom, onnantól kezdve ő ezt határozott céllal szűri ki a különböző híradásokból, és küldi el nekem e-mailben. Úgyhogy egy kicsit túlzottan is ilyen bombázás alatt vagyok ilyen szempontból, de nem is szeretném most ezzel hosszan az időt vesztegetni, vagy elpazarolni, csak azért néhány dolgot tényleg villancsunk fel, hogy mi minden olyan esemény történt, ha nem is konkrétan itt a szűkebb hazánkban, de földünk különböző pontjain. Ugye voltak ezek az augusztusban a tűzvész Amerikában, Hawaii-szigeteken, Franciaország déli részén, egy földcsúszamlások, akkor városok szinte a földdel lesznek egyenlők, kisvárosok, más helyeken a tenger törbe, mondhatjuk ezt így, olyan cunami és olyan hurrikánok folytán. Másutt úgy van a földrengések. Szóval, hogy valami olyan szintig megszaporodtak ezek az események, ami tényleg nem lehet figyelmen kívül hallani. Nem mondhatjuk azt erre már, hogy csak azért érnek bennünket ilyen gyakran ilyen hírek, mert ugye más volt a helyzet mondjuk 200 évvel ezelőtt, mert akkor még a Föld különböző pontjain történő események nem jutottak el mindenhová. Mert hallhatnánk ugye ezt a véleményt, ezt a hozzáállást is, ezzel is találkozhatunk. Tehát csak az elmúlt 100 vagy 50, vagy akár csak az elmúlt 20 évre gondolunk vissza. Nem tapasztalható, hogy ezek egyre gyakoribbak, egyre több helyen. Nem ugyanaz az esemény, mert nyilván a földrajzi adottságát tekintve minden helynek, országnak mások a körülményei, az adottságai, a klíma tekintetében is, de hogy mindenhol jelentkezik valami, és váratlanul, mint egy, így mondhatnánk, hogy szinte lelecsap különböző helyeken. Mondhatjuk így is, hogy katasztrófák földön, vízen, levegőben nagyon gyakran követik egymást. Mit gondolunk ezekről? És mit mondunk ezekről, hogyha hozzánk fordulnak esetleg emberek, hogy miért történnek ezek? Ők miért haltak meg, akik meghaltak, ugye? Mert hogy nem csupán olyasmiről tudunk, hogy nagy bajok történtek, ennyi és ennyi a sérült, hanem emberi életekbe kerül. Miért haltak meg? Ők rosszabbak voltak? Akár kérdezhetnek ilyet is. És Isten miért engedi meg ezt? Ilyen a ti szerető Istenetek? Ilyen felvetés is érkezhet hozzánk, mint ahogy én is hallottam már ilyet. Most szeretnék egy ige szakaszt fellapozni. Lukács evangéliumát lapozzuk fel a 13. fejezetnél, és ott egy rövid szakaszt olvasok először. Tehát Lukács evangéliumában a 13. fejezetben olvasom az igét a 13. fejezet első versétől. Jöttek pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondtak, mármint Jézusnak, hírt mondtak a Galilea beliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus mondanékik: gondoljátok hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Egy pillanatra megállnék, ugye abban a korban, a mai korban is nem csak a természetből fakadó katasztrófákkal és bajokkal, halálesetekkel találkozunk, hanem különböző társadalmi feszültségből adódó esetekkel is. A legdurvábbakkal is, a Föld különböző pontjain, egyes régiókban különösen. És olvassuk itt ezt, hogy bizonyos Galilea belieknek a vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. Itt bővebb kifejtés nem történik, de az igen, hogy eljöttek Jézusnak ezt elmondani, a hírt eljuttatták hozzá. És fölmerül a kérdés, hogy gondoljátok, hogy ők bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Ugye nyilván mindenkiben fölmerül, és teljes mértékben választ nem tudunk adni rá, megnyugtató választ, hogy van, ahol nem csak egy-egy ember, hanem sokasságok, tömegek vesznek el egy-egy esetben, egy-egy támadásban, egy-egy háborús helyzetben, egy-egy hajóhelsüllyedés és sok-sok más esemény során. És azt mondja Jézus, itt a válasza, hogy nem. Hanem mondom néktek, ha meg nem tértek, hasonlóképpen elvesztek. És a továbbiakat már Jézus folytatja. Mit fűz hozzá? Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket. Gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Ugye mondhatjuk ezt, mint amit mások mondtak másik esetben Jézusnak, hogy kemény beszédek, ezek kicsoda hallgathatja, de kemény és igaz beszédek. Nem áltat valami nyugtató beszéddel, hanem az igazságot mondja. Először is nézzük, hogy honnan ered, kitől ered ez a rossz. A Jób könyve elején olvasunk egy szakaszt arról, hogy Sátán megjelent Isten előtt, és azt bevádolta Jóbot, hogy ő csak érdekből Isten félő. És azt mondja, hogy milyen szavakat mondott? Verd meg őt, bocsásd rá kezedet. Verd meg őt, bocsásd rá kezedet. Ugye ez egyértelműen sugalmazza azt, hogy kitől is erednek majd a következő csapások? Istentől. Hogy ő az, aki megveri, aki csapásokkal borítja, aki mindenét elveszi, és végül rettenetes betegséget bocsát majd rá. És mit mond Isten? Tehát őtőle indul a kezdeményezés is, a szándék is, a véghezvitel is, és kire akarja mégis a rossz fényt vetni, és kire akarja fogni, mondhatnánk így is. De Isten leleplezi a valóságot, és feltárja a valót. Azt mondja, kezedbe adtam őt, de életét kíméld. Ebben minden benne van. Egyrészt az is, hogy kitől ered, hogy ki az, aki, ahogy olvassuk Jézus jellemzése szerint, emberölő volt kezdettől fogva. Hazugő és hazugságatja, nem állt meg az igazságban. De egyszer mind azt is megmutatja, hogy határt szab, hogy életét kíméld, hogy nem szolgáltat ki teljes mértékben, maradéktalanul bennünket, ami ős ellenségünknek, az emberölőnek kezdettől, aki emberölő volt kezdettől fogva, hanem meghúz egy határt, amit Sátán át nem léphet. Eddig és ne tovább. Hogy ezt olvassuk a tenger habjaira nézve, aminek Isten határt szab, hogy eddig és ne tovább, ugyanúgy teszi ezt meg ez esetben is. És Sátán miket alkalmazott, akkor, amikor Istentől engedélyt kapott rá? Itt zárójelben meg kell említenem azért mindenképpen azt, hogy miért is engedte ezt meg Isten, mert vád alá került Jób. Hogy érdekből fél Istent, mert nem te vetted-e körül őt, magát és mindenét, amilyen van, megáldottad, megsokasítottad a vagyonát, gyermekeket adtál neki. Bocsásd csak rá a te kezedet, nem átkoz-e meg téged szemtől szembe. És Isten bizonyítani akarta Jób tiszta lelkét és lelkiismeretét, hogy nem érdekből, hanem szívből, érdekmentesen és igazán szereti Istent, és követi az igaz és becsületes utat. És tudta, hogy ezt ő kibírja. És ezért engedte meg, ezért mondta, hogy kezedbe adom őt, de életét kíméld. És miket alkalmazott Sátán? Miket alkalmazott? Forgószél, akkor összeomló ház vagy sátor, ami agyon ütötte a benne levőket, gyermekeit. Pusztulás, halál, kár és veszteség. Minden vagyonát, nyájait elveszítette. Pusztulás, halál, kár és veszteség. Különböző eszközökkel, a természet elemeit is felhasználva. És végül betegség, amivel Jobbot verte meg. Tehát láthatjuk ugye a forrását is, hogy honnan erednek ezek. És hogy kire akarja terelni a gyanút, illetve hogy kit akar vád alá helyezni, hogy tőle származna. Mondhatjuk azt, hogy nincs új a nap alatt, mert hogy ő emberölő kezdettől fogva, mindvégig. Ellen White írja a Nagy küzdelem, vagy más címmel, a Korszakok nyomában című könyvünk egyik részében, hogy ha engedélyt kap, akkor elsodorja a házainkat, vagyonunkat, meggyötörheti testünket, és hogy házainkat reteszekkel, zárakkal bebiztosítjuk, de nem tudjuk önmagunktól magunkat bebiztosítani vele szemben. Semmit sem érnek ezek a bizonyos fizikai oltalmat jelentő zárak, reteszek és biztonsági eszközök vele szemben. De akkor itt a kérdésünk, hogy de akkor Isten miért engedi, ha csak az engedélyével léphet túl, tehet bármit is. Miért engedi? Isten miért enged teret a rossznak? Gondolkodjunk egy kicsit, miért is enged? Mert csak így leplezheti le. A rosszról azt olvassuk, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz. Vagyis pusztulás, nyomorúság, tönkretétel a teljességre jutás következménye. De már addig is ártalmat jelent. A teljességre jutás előtt is. Már csírájában is magában hordozza mindezt a kárt és pusztulást. Csak akkor még nem látjuk. Ezért kell teret engednie valamilyen szintig. Részben egyrészt tehát ezért kell teret engednie, hogy lelepleződjék az őscsaló, az emberölő, és hogy a bűn, mi a bűn? Az önzés, az én középpontúság, a magunkat mások fölé emelés, az én, nekem harácsolás, a természet kizsigerélésében és sok minden másban is megmutatkozik ez. Ennek mindnek megvan a maga negatív következménye. De ezt nem látja az ember a véges térben, időben, életidőben és gondolkodás módjában is véges határok között élő ember. Csak akkor, ha Isten valamilyen szintig ennek teret enged, hogy kinyilvánítsa a valódi arcát, arculatát. Ahogy olvassuk az ember tragédiában, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Hogy a lényegét, a valódi arcát, arculatát megmutassa. Hogy az ember így ember előtt lelepleződjön, és az ember visszarettenjen tőle, hogy ide vezet. Ez lesz belőle. Csírájában is magában hordozza, ahogy egy parányi mag a hatalmas tölgyfát, ami abból kinő, azt mind magában hordozza egy önző, én középpontú, mások fölé telepedni akaró, másokat kizsigerelő gondolat is, ami még nem tett, csak gondolatban, csírájában kap helyet az ember fejében. Tehát ezért enged teret. Másrészt, tehát az ok és az okozat világos és egyértelmű legyen, hogy lássuk, hogy hova vezet, és hogy mit eredményez. Másrészt azt kell mondanunk, hogy a bűn természetes következménye is egyben, mert hogy az emberi tevékenység következtében ezek a pusztító rombolást, az emberi életteret, ami kezdetben igen jó volt, mikor Isten megteremtette, ennek a romlását, pusztulását eredményezi. És az emberi történelem vége felé mindez csak fokozódni fog. Mert ezek folyamatok, nem egy-egy önálló, minden mástól független esemény, hanem egymással kapcsolatban levő folyamatok, mint egy szövet, ami szálakból áll, és minden mindennel összefügg. És ezek kiteljesednek a vég felé haladva, teljességre jutnak, ahogy mondja az ige. Ezért mondja Péter apostol első levelében az ige, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el. Milyen érdekes az ige, hogy keresi. Tehát keresi, hogy kihasználhasson minden kis lehetőséget, megragadjon minden sanszot, minden óvatlanságot, vigyázatlanságot, a józanság hiányát akár, ami távolról sem csupán az alkohol befolyására utal, az abból adódó józanság hiányára, hanem bármire, ami a józan észt, a higgadt józan megfontolást negatívan befolyásolja. Mondhatjuk azt, hogy akár eltörli. Lehet ez valami eszme befolyása, valami negatív érzelem befolyása, aminél már, ami befolyás alatt az ember nem lát józanul, nem tudja megfontolni az eseményeket, a történéseket. Mert beállt egy hullám hosszra, és nem látja maga valóságában a történéseket. Ezért mondja, józanok legyetek, vigyázzatok. Elég az óvatlanság. Elég valaminek a hatása alá kerülni, az ember elveszíti a józan ítélő képességét. És szinte a játék szerévé válhat a gonosznak, akit ujjaköré csavarja, és beleviszi, amiben csak akarja. Így olvassuk Jelenések könyve 22. fejezet 12. versét, hogy leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. A teremtés, a föld és az ember teremtéséhez képest, amikor ez leíratott 2000 évvel ezelőtt, már akkor is kevés volt a kezdeti idő mennyiséghez képest. Mennyivel inkább a mi korunkban? Ennyi ezer évvel később. Amikor így sorakoznak azok az események, amik mind azt mutatják, hogy előre haladott állapotban van a földi történelem. Minden jel ezt erősíti meg. Jaj a föld lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok. Nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Kevés ideje van már a rontásra, a negatív befolyásának a kifejtésére, az emberi gondolkodás megfertőzésére, befolyásolására, a negatív gondolatok sugalmazására, ölni, pusztítani, romba dönteni. Még nagyobb erővel dolgozik, így van. Amikor tudja, hogy kevés ideje van, az ember ezt még magáról is tudhatja, amikor valamilyen pozitív munkát akar elvégezni, befejezni, és valami sürgeti, vagy egy határidő, egy időpont, vagy ha kinti tevékenységet folytat, és lemegy a nap korábban, akkor igyekszik, összeszedi magát, és amit tud, belead. Tudja, hogy kevés ideje van. Hát azt mondhatom, hogy ebben a korban élünk, amikor tudja, hogy kevés ideje van, és mindent belead, jobban, mint valaha, és hozzáteszem, hogy a több ezer éves tapasztalatát is, amit szerzett az emberi világban. Hogy hogyan lehet befolyásra szert tenni, negatív befolyásra, a gondolatokba sugalmazni, ugye, ahogy olvassuk, hogy belesugallott a Júdásnak is az elméjébe, hogy árulja előt, tehát sugalmaz gondolatokat, amik nem igazak, nem valóságosak, nincs valódi alapjuk a valóságtól, idegenek is, negatív, rossz irányba visz, de belesugalja, ha nem vagyunk józanok, ha nem úgy élünk, hogy mindent megvizsgáljatok, mindent gondolatot is, ami felmerül bennem, bármilyen gondolatot, megvizsgáljam, hogy megáll-e az ige és a tények mérlegén, vagy csak úgy gondolom, vagy valami hamis elgondolás lett úrrá rajtam. Azt mondja, józanok legyetek, és vigyázzatok. A vigyázás mit jelent? Őrködni. Résen lenni. Mint aki valaki őrszem, és vigyázz, hogy nehogy valaki illetéktelen behatoljon. Tehát Isten engedi valamilyen szintig a rossz megnyilvánulásait, hogy kifutási tere legyen, hogy lelepleződjön előttünk, de nem engedi szabadjára. Nem engedi szabadjára. Ha szabadjára engedni, mi már nem élnénk. Korlátokat szab, eddig és ne tovább, hogy a tenger hullámainak kezdettől fogva tartja a szeleket. Mit mond a Biblia, hogy az ég négy sarkán tartja a szeleket, vagyis a pusztító erőket. Míg a kegyelem idő tart, ami egyre inkább a vége felé siet. De visszatérve itt az igénkhez, ugye mit is olvastunk? Azt olvastuk, hogy két olyan esemény merült fel, egyesek, akiket megöltek az áldozatukkal együtt, elegyítve a vérüket, másokra pedig rádolt egy torony Siloámban, és megölte őket, 18-an voltak. Gondoljátok-e, hogy ők bűnösebbek voltak, mint más jeruzsálembeliek? És kétszer is megismétli Jézus, hogy nem, mondom néktek, és mit tesz hozzá? Egy rosszabbak voltak másoknál, bűnösebbek voltak? Azért haltak meg? Nem. És mivel folytatja? Sőt, inkább mondom néktek, ha meg nem tértek, mi is, vagy ti is, mi is, mindannyian így végezzük. Vagyis ezek a jelenségek szaporodni fognak, még az eddigiekhez képest is, hol itt, hol ott csap le váratlanul. Mi az egyetlen védelem? Mert megnevezi ezt is Jézus. Nem csak a fenyegető realitást tárja elénk. Ugyanígy realitás a védelem is. Mi a védelem? Azt mondja, ha meg nem tértek, mindnyájan elvesztek. De ha megtértek, akkor nem vesztek el. Vagyis a megtérés, ő nem gyönyörködik a meghaló halálában. Térjetek meg és éljetek, mondja másutt. Ő az oltalmában szeretne minket részesíteni, kiterjeszteni felettünk, ahogy mondja, hányszor akartam, Jeruzsálem, Jeruzsálem, egybegyűjteni a te fiaidat, miként a tyúk a kis csirkeit a szárnyai alá, de te nem akartad. Tehát ő szeretné kiterjeszteni felettünk az oltalma szárnyát, a védelme alá vonni bennünket, amíg még lehet, mielőtt eloldatnak a pusztító erők végleg, a pusztító szelek. Hányszor akartam. Újból és újból hív mindannyiunkat. Ne unjuk meg, ne fáradjunk bele, ne szokjunk hozzá, akkor végünk van. Ha már ez nem tudja megérinteni a szívünket, lelkünket, mert hallottuk, olvastuk, tudjuk, akkor végünk van. Akkor tényleg lelki hallásunk tompul, érzékeink elfásulnak, akkor nem fog beteljesedni, amit ő szeretne, hogy oltalma alá vonjon bennünket, kiterjeszte felettünk a védelmét, oltalmát. Viszont azt mondja, hogy akiket nem helyezhet oltalma alá, mint ahogy ez történt Jeruzsálem esetében is, ugye a lelki Jeruzsálem esetében is, az újszövetségi időkben, akik hívők, és akik követik őt, és befogadták az ő szavát, és Jézust követik, de csak részlegesen, csak ennyire, vagy annyire, vagy félig meddig, és éppen ezért nem tud az oltalma alá vonni, azok kiszolgáltatottak lesznek ezekkel a jelenségekkel szemben. A végső időkre oltalom nélkül maradnak, amiknek egy része a megbomlott természeti egyensúlyból, harmóniából fakad, nagy részt az emberi tevékenység következtében, az emberi önzés természetes következményeiként jelennek meg, másrészt Sátán tényleg lesi, várja, lesben áll, hogy hol ronthat, pusztíthat. Ugye ne felejtsük el ezt az igét, és megint csak a Bibliánk legelejéhez lapozva vissza gondolatban, amikor azt mondta Káinnak Isten, hogy egy kérdéssel szól hozzá, miért csüggesztetted le fejedet? Mert ha jól cselekszel, emeld fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a gonosz, a bűn, ugye az ajtó előtt leselkedik, ólálkodik, így van, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Itt látjuk meg ebben az igében ezt a helyes egyensúlyt, és azt a megmenekvésünk módját. Isten nem teszi lehetetlenni a megkísérthetőségünket, ahogy Káinnak sem, de figyelmeztet, ahogy őt is figyelmeztette. És megadja a módját, mikéntjént, világosan leírja, hogy miként lehet megmenekedni a kísértés ellenére is. Kísértések, bajok, nehézségek jönni fognak. Mindenkit érnek itt a földön, kivétel nélkül. Hogy meg tudunk-e állni benne, az azon múlik, hogy hallgatunk-e rá. A szavára, az írott szavára és a lelkiismeretünkön keresztül érkező késztetésekre, a Szentlélek szavára. Ezen múlik, mert hogy ő szerte jár, lesi, várja, kihasználja az alkalmakat és a úgymond sanszot, a lehetőséget, arra nézve nincs kétségünk. És arra nézve sem, hogy ezek az események, ezek fokozódni fognak, és hozzá kell vennünk még azt is, hogy nem csak a természetben, hanem ahogy egy másik helyen olvassuk, hogy fújni fog a tanításnak mindenféle szele. Nem csak a pusztító erők a természetvilágában, hanem eszmei szinten is a pusztító erők. Fújni fog a tanításnak mindenféle szele. A tév tanítások, ami nem mindenestől rossz, az a legveszélyesebb. Amiben van valami igazság, az éppen, hogy elaltatja az ember óvatosságát. Mert megnyugszik halva, hogy igen, ez ismerős, igen, ezt én is így gondolom. De ott van az igében, hogy mindent megpróbáljatok. A megpróbálás nem kipróbálást jelent természetesen, hanem hogy mindent megvizsgáljatok. Ami jó, azt megtartsátok. Az ige mérlegére helyezve. Emlékezzünk Jézus is, amikor egyszer kérdéssel fordultak hozzá, hogyan fogadta, mit mondott, mint alapelv mindannyiunkhoz szólóan az idők végezetéig. Az igében hogy van megírva? Mint olvasod? Tehát nem egyből megmondta a választ, mint a feltámadása után is, mikor ment az Emmauszi úton, és a két szomorúan, magába roskadva menetelő tanítvány mellé szegődött, és egyből adhatott volna örömöt nekik, hogy itt vagyok, ne szomorkodjatok, feltámadtam, hogy meg van írva. De ő nem ezt tette, hanem először elrejtette a kilétét, ők nem is nagyon néztek rá, nem ismerték fel, és mit tett, amik megvoltak felőle írva messiási proféciák, azokat kezdte sorolni, hogy ne egy euforikus öröm legyen úrrá rajtuk, ami során az ember szinte elfelejt gondolkodni. Tudunk úgy örülni, értek bennünket már nagy örömök az életünkben, valószínű bánatok és fájdalmak, veszteségek is, de örömök is. Olyankor nem biztos, hogy az ember a gondolkodását olyan összeszedetten tudja uralni. Éppen ezért nem tárta föl előttük a kilétét, hanem kezdte sorolni, amik felőle megirattak az igében. Mert mi a szikla, ugye? Az ige mozdíthatatlan, azt mondja, hogy az igéből egyetlen pontocska vagy jóta el nem fog múlni, még mindenben nem teljesedik. És ki épít a sziklára? Aki hallja és megcselekszi. Az sziklára épít. Akkor jönnek a viharok, fújnak a szelek, jön az árvíz, de nem dől össze a ház. Akkor állva marad, akkor megmarad. És ehhez még hozzáfűzött valamit Jézus. Mert nézzük csak meg, itt a 13. versben, elolvastuk az első 5 verset. De a következő vers hogy kezdődik? Egy és szócskával. És az és az mindig azt jelenti, hogy az előzőekhez kapcsolva, mondta el Jézus. Vagyis, hogy szervesen ahhoz tartozik. Így hangzik a 6. verstől a szakasz. És ezt a példázatot mondá. Volt egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen. És nem talált. És mondta a vincellérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, e fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Azt pedig felelvén mondanéki. Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben. Még körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Ezen a háttéren azt hiszem, hogy még hangsúlyosabbak ezek a mondatok. És pláne ez az összekötő szó, hogy és. És ezt a példázatot mondá. Vagyis, hogy sokszor megfigyelhetjük azt Jézusnál, hogy valami történik, és hogy a történés tanulságait jobban elmélyítse, elmond egy példázatot. Mert az emberi agy gondolkodás olyan, hogy ha valami úgy a lelki szemeink előtt is megjelenik, mint itt egy fügefa, akkor azt sokkal jobban el tudjuk mélyíteni, és sokkal könnyebben fel tudjuk idézni, mikor meglátjuk a hétköznapok során azt a bizonyos dolgot. És ezért tette most ezt is, itt, hogy ezt a példázatot elmondta. Miről is van szó? Ugye egy szőlős gazda szőlőibe fügefa volt ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen. De nem talált. És mit mondott a vincellérnek? Íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, minért foglalja a földet is hiába. Elfogadja a napfényt, felszívja a nedvességet, árnyékot vet, más növényt ültethetnék a helyére, ami gyümölcsöző. És itt most hadd jegyezzem meg, hogy nagyon érdekes a helyzet. Egy olyan értelemben vett személyes érintettség okán is elgondolkoztam ezen, hogy nekem is van egy fügebokrom, amit pár évvel ezelőtt ültettem. Már akkor volt termés rajta, amikor a kertészetben megvettem, meg is kóstoltam, annak alapján választottam. És 3 éve nem termett, vagy 2 éve azt hiszem nem termett semmit. Mióta nálam van, nem. Hozott ilyen kis, már júniusban voltak rajta ilyen kis parányi kis körömnyi kezdeményezések, gyümölcs kezdemények, de nem nőtt meg, nem fejlődött ki, nem érett meg. Ugyanaz, ami rajta volt kezdettől, tavaly is jött az ősz, jöttek a hidegek, semmi. Idén is csak nézegettük együtt is, hogy nem terem. Bennem rögtön fölmerült, a példázattól függetlenül, eszembe se jutott akkor, hogy ki kéne ezt innen tenni, hát nem akar ezt valahogy sehogy se teremni, tényleg csak foglalja a földet hiába. Egy napos kőfal mellett van, ahol másnak lehetne jó helye. De visszatérve ide a példázathoz, ugye itt azzal találkozunk, kit szemléltet a szőlős gazda? Az atyát. És kit szemléltet a vincellér? Jézust. Hadd tegyem hozzá, hogy minden példázatnak van tanulsága, és olyan, ami teljes egészében ráillik a valóságra. De vannak olyan kicsi mozzanatok, amik eltérőek. Tehát nem kell egy az egyben mindenestől, sok ilyet tudnánk mondani, akár a beszélgetésben majd erről is szót ejthetünk. Itt például még el tudjuk azt képzelni, hogy az atyának kevésbé szerető lelkülete lenne, mint a fiúnak. Kevesebb türelme. A megváltási tervet is ketten együtt hozták meg, 3 együtt mondhatjuk, hogy viszik véghez. Békesség tanácsa volt kettejük között, olvassuk az igében. De visszatérve itt, nyilván meg kell személyesíteni, hogy jobban megértessék a jelenlévőkkel, jobban megértesse Jézus. És itt ezt a példát, a hétköznapi esetből, életből hozott példát hozza. Jön egy szőlősgazda ezzel a döntéssel, hogy hiába foglalja a földet, mást teszek a helyére, vágd ki azt, ezt a döntést hozza. És akkor így majd ezt mondja a vincellér, hogy Uram, hagyj békét néki még ezesztendőben. És mit mond, mivel folytatja? Míg körös körül megkapálom, és megtrágyázom, vagy más helyen, más fordításban megtisztítom. Ugye sok mindent tehetünk egy ilyen hasonló esetben. Megkapálás, a talajt fellazítja, a megtrágyázás tápanyagokhoz juttatja, a megtisztítás, hát gondoljuk a korabeli körülményekre. Ott megtisztítani nem csak a gyomoktól kellett, mint nálunk, ahol bőségesen, vagy sokkal több eső esik, és a gyomok is nőnek, és elszívják a tápanyagot a haszon növényeinktől, hanem ott azon a környéken a megtisztítás, a kövektől való megtisztítás is jelentette. Hát sokszor a mediterrán világban, hogyha valamikor is járunk ott, vagy látunk filmeket, akkor látjuk azt, hogy ilyen kis alacsony, tömör, zömök, kőfalak választják el az egyes parcellákat egymástól. Ezeket nem kell külön építeni úgy, hogy odahoznak messziről köveket, hanem a földterületüket tisztítják meg a kövektől, hogy egyáltalán művelhető legyen, és abból kis elválasztó falakat építenek, aminek dupla haszna van. A telek határt is jelzi, egyúttal pedig a földről eltisztítva vannak a kövek. Tehát azt mondja, hogy mit tesz? Körös körül megkapálom, megtrágyázom, megtisztítom. Mi a lényege? Vagyis gyümölcs terméshez segít. Mik ezek a gyümölcsök, hogyha már azt mondjuk, hogy ez példázat? Mik ezek a gyümölcsök? Ugye a lélek gyümölcseiről van szó. Hol olvasunk erről? Galata 5.22, ugye a lélek gyümölcse pedig. Szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, ismerjük ezeket. De nem annyit vár tőlünk Isten, hogy ezt így fel tudjuk sorolni, az ige helyet is, a lélek gyümölcseinek a megnevezését is, hiánytanul, hogy egy se hiányozzon véletlenül se belőle, nem azt várja, hogy az elménkben legyen ott csupán, hanem a szívünkben, az életünkben ez megvalósuljon. Ott keresi. Ezt kicsivel kell csak visszább lapozni, Lukács evangéliumában azt olvassuk, ezt mondta Jézus, hogy teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Ezért tartozik össze ez a két szakasz. Ez az és szócska köti össze. Az első felében mit hangsúlyoz? A megtérés szükségességét. Ha meg nem tértek, mindnyájan elvesztek. Ugyanúgy, mint akik ezáltal, azáltal, bármi által. Ha meg nem tértek. Abban a szakaszban a megtérés szükségességéről van szó. Itt pedig a gyümölcstermés, amit mondhatunk más szóval a megjobbulás vagy megszentelődés folyamatának. Ez egy folyamat, amelynek van két lépcsőfok, amit nem lehet egymástól igazából elválasztani, mert mihelyt valaki megtér, beindul, meg kell kezdődni az életében, és meg is történik, ha az valódi megtérés volt, a megjobbulás, megváltozás, megszentelődés szakasza azonnal elindul. A gyümölcsök növekedése, és hát ez egy folyamat, a beérlelődés, ez egy folyamat. Ennek meg kell lenni, ezt keresi. Kimegy a gazda, megtekinti, és gyümölcsöt keres. Gyümölcsöt keres. Ugye a szőlős gazda is, amikor a szőlőről van szó. Ha gyümölcsöt terem, és ha keveset, akkor azt megmetszi, és még több gyümölcs terméshez segíti. Tehát erre van szükség. Tehát az a lényeg, hogy gyümölcs terméshez segíti. Hogyan? Mit jelent az, hogy megkapálom, megtrágyázom, megtisztítom? Mit jelenthet ez? Most akkor már átvitt értelemben. Megpróbáltatás, hallom Mariantól, az is, igen. Istennek sok eszköze van. Nem feltétlenül csak a megpróbáltatás, de az is, majd még folytatni fogom utána. Tehát lehet, hogy bajok, veszteségek szántják fel a szívünk talaját. Emlékezzünk arra az ígére is, hogy az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Mikor az embernek úgy jól van dolga, ez a mi emberi gyarlóságunkból fakad sajnos. Akkor sokszor úgy elengedjük magunkat. Amikor valami belső részekig ható csapás, fájdalom, noha Isten nem szíve szerint szomorítja meg az embernek fiát, mondja az ige, csak javunkért és bizonyos ideig, óráig, ha a kérlelő szó már nem volt elég. De azt hiszem, hogy egy szülők mindannyian tudjuk a hétköznapokból is, hogy szép szóval, kedvesen, szelíden, gyengéden próbálkozunk. És aztán, hogyha jó, akkor jó, jól van, hanem akkor erősebb és hangsúlyosabb eszközökhöz kell nyúlnunk. Miért? Hát a gyermek érdekében. Ugyanígy itt is. Isten is a mi érdekünkben, a megtisztulásunk, megjobbulásunk, gyümölcstermés, hogy megmenthetőek legyünk. Ezért teszi ezt. Tehát lehetnek, igen, bajok, veszteségek történhetnek. Csak utalnék arra rövid kis szakaszra, Ellen White írja egy helyen, hogy lehetséges, hogy elveszi földjeinket, házainkat, hogyha ugye többes számban beszélhetünk, amely esetben valakinek ez köti le az érdeklődését és a figyelmét. Emlékezzünk, mikor kimegy a király és a mennyegzőre vendégeket hív. És akkor ott a kifogás. Hatiga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Szántóföldet vettem, meg kell néznem, feleséget vettem. Igen, így van. Tehát, hogyha e világi dolgok kötik le a figyelmünket, ezek nem bűnös dolgok, egyik sem. Egyik sem bűnös dolog. De ha ezek úgy lekötik a figyelmünket, úgy annyira elvonnak az Istentől bennünket, hogy a helyet első helyre kerülnek az életünkben, és Isten nem tud másként ettől bennünket, ettől megkötözöttségtől megszabadítani, akkor erre mondja, lehet, hogy elveszi földjeinket, házainkat, hogy legyen időnk és figyelmünk arra, ami a legfontosabb, ami az első helyre való. Nem ezzel kezdi, nem ezzel a lépéssel, de szükség esetén akár ezt is megteheti. De, és erre mondtam, hogy nem csak ez az eszköze van, hanem hogy, de az is lehet, hogy egy nyugalmasabb, kevésbé feszített tempójú időszak következik az életünkben. Hogy legyen időnk Isten keresésére, életünk átgondolására, új fontossági sorrend felállítására az életünkben. Ő tudja, hogy mikor, mire van szükség, és hogy kinél, melyikünknél mi a célra vezető. Van, akinél ez inkább, van, akinél az. Ő mindig a kevésbé fájdalmassal kezdi. Ő mindig azzal szeretné, ami ugye halk és szelíd szó, halk és szelíd hang. Ez volt, ami Illést is megérintette. Ő halk és szelíd hanggal kezdi mindig. És csak utána, ami megmentésünk érdekében erősít rá, ha szükség van rá. A lényeg, mit csinál a Vincellér? Fokozott figyelemben, törődésben részesíti a fügefát, vagyis minket. Fokozott figyelemben, törődésben részesíti. Hogy valami előre mozdulás történjen. A gyümölcs termés érdekében. Ez a lényeg. És mit olvasunk? Mit mondott? Itt most kit is példáz még egyszer a Vincellér? Jézust. A kegyelmes, irgalmas Jézust, a megváltónkat, aki helyettünk elszenvedte a kárhozat halálát, aki szent, szeplőtlen, bűnösöktől elválasztott volt, és a legrettenetesebb halállal halt meg, mind a kínszenvedéseket tekintve, mind fizikálisan, mind lelkileg. Tehát ő aztán végképp szeret. Ezt nem vonhatja kétségbe senki. És mit olvasunk? Ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Itt az ő részéről is elhangzik. Vágd ki. Ha mindent megtettünk, érte, ha Isten mindent megtett, és nem vezetett célra semmit, akkor nem az ő türelme fogy el, nem az eszközökből fogy ki Isten, hanem az ember rontja el magában azt a képességét, hogy meghallja azt a halk és szelíd hangot, hogy legyen készség benne a mozdulásra. A saját lelkiismeretének a szavát némítja el, tulajdonképpen süketíti meg magát lelkiismeretileg. Akkor már Isten nem tehet semmit. Ha az ember a halk és szelíd hang, a Szentlélek hangja iránt süket lesz, és érzéketlen, és tompa, ez a Szentlélek elleni bűn. Innen nincs visszaút. Azt mondja, azután vágd ki azt. És hadd tegyem hozzá, hogy az irgalmas Isten fia mondja ezt, azt is, amit így olvasunk egy másik helyen, hogy bálványokkal szövetkezett, hagyd hát magára. Mit jelent ez? Mindent megtesz, hogy a bálványainktól szabadítani tudjon. Nem erővel és hatalommal, hanem az én lelkemmel. Vagyis rávilágít, hogy mik nem helyesek a mi életünkben. Mik azok, amiken változtatnunk kell. Ha jó, ha gyümölcsöt terem, ha van hatása, eredménye, akkor jó. Akkor mind nekünk jó, mind Isten örvendezik, és a mennyei lények. Mert örvendezés van Isten angyalai előtt egy bűnös ember megtérésén. Nem csak az első gyökeres fordulatnál, az első megtérésnél, hanem minden egyes visszafordulásnál, minden egyes rossz dologgal való szembefordulásnál örvendezés van. Ha gyümölcsöt terem, jó, ha nem, azután vágd ki azt. Bálványokkal szövetkezni mit jelent? Az ember beleegyezik, ugye? Lemond arról, hogy ezzel ő szembeforduljon, beleegyezik, szövetkezik, szövetségre lép. Nem Istennel, de Isten, a szívünk trónján csak egy valaki lehet. Isten vagy valaki, vagy valami más. És hadd idézzek egy igét még, de előtte még hadd mondjam el azt a kis szőlőbokros saját példámat is, ami nagyon érdekes, mert tényleg úgy döntöttem, úgy gondoltam, hogy nincs már értelme meghagyni, és hogy kivágom. Még egy kártevő is jelen van, amelyik alulról rágja egy pocok, és szüntelenül pusztítja, nem tudok ellene mit tenni. És akkor magamban, akkor már eszembe jutott ez a példázat. És akkor magamban elgondolkozva azt mondtam, hogy jó, még akkor tényleg adjunk neki egy esélyt, hogy betapostam a lukakat, jó, még gödör lett a helyén, mert ezek így beszakadtak, többször is be kellett. Akkor rendszeresen öntöztem slaggal, megnéztem naponta többször, amit csak tudtam, így megtettem, és hát ezt most együtt mondhatjuk el a férjemmel, hogy érdekes módon, így a nyár, szeptemberre néhány kis füge beérett. Amikor igazából nem is gondoltuk volna, mert hiszen már azok a nyári nagy melegek elmúltak, de most először meg tudtuk kóstolni ennek a termését, és valahogy egy kicsit olyan biztató volt abból a szempontból is, hogy a saját életünkre gondolva is, hogyha Isten ugyanígy, sőt ennél messze-messze sokkal inkább megteszértünk mindent, gyümölcstelen fügebokrok vagyunk a kertjében, vagy ha csak kevés. Ugye ismerjük azt is, hogy sokan nem azért fognak elveszni, amit tettek, hanem amit elmulasztottak megtenni. Nem csak ilyen égre kiáltó bűnök vannak, amiket el lehet követni, hanem amiket elmulasztottunk megtenni. Ha Isten megtesz mindent értünk, akkor ez egy reménység lehet, hogy ugyanígy megtörténhet a termés a mi életünkben is. És befejezésként három rövid igét szeretnék csak idézni, azzal kapcsolatban, amiket eddig olvastunk, illetve hát a végső nyomorúságra való tekintettel. Így olvasom Jeremiás könyve 45. fejezetéből a 4. és 5. verset. Könnyű megjegyezni, mert 45. fejezet, 4. és 5. verse. Így hangzik Jeremiás könyvében az ige. Egy pillanat, csak nem oda lapoztam már is. Pillanat. Ami egy kicsit mutatja és helyre teszi bennünk azt is, hogy tudatosuljon, hogy milyen korban élünk, és hogy mik legyenek a terveink. Ezt mond néki, ezt mondja az Úr. Mielőtt is állunk mi? Íme, akiket én felépítettem, elrontom. És akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz én magadnak nagyokat? Ne kívánj! Mert íme én veszedelmet bocsátok minden testre, ezt mondja az Úr, de a te lelkedet zsákmányul adom néked minden helyen, ahová elmégy. Pontosított fordításban szeretném itt a végét olvasni, zsákmányul, de te életedet ajándékul kapod bárhova mégy. Mit is jelent ez? Világméretű nyomorúság és pusztulás, fokozódó pusztulás és egy végső pusztulás előtt állunk. Lehetnek terveink, de Istennel együtt fontoljuk meg őket. és nagyokat ne kívánjunk. Ez már most nem a nagy tervek ideje. Azt mondja, hogy Isten ezt fájdalommal mondja, akiket felépítettem, elrontom, akiket beplántáltattam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. Nem ekkor van most a nagy kívánságok ideje, nem ennek az ideje van, mert ő veszedelmet bocsát minden testre. Mit ígér nekünk? Ami lelkünket, életünket megtartja, megőrzi. Egy világméretű pusztulás közepette is érvényesek ezek az ígéretek. Az összes ígéret, a te lelkedet, a te életedet zsákmányul, vagyis ajándékul kapod, bárhova mégy. Az előttünk álló időre nézve van ennél nagyobb ígéret és ajándék, amire vágyhatnánk. Erről a földről semmit el nem viszünk, csak a mi életünket, jellemünket, lényünket. Azt mondja Habakuk könyvében az ige, hogy nyugton legyek. Az egyetlen célom most jelenleg az életemben, hogy nyugton legyek a nyomorúság idején. Most arra készülök, mondja Habakuk próféta. A Zsoltárok könyvében olvassuk azt, hogy békességben fekszem le, bármi is van körülöttem, mert te egyedül adsz nékem békességes lakozást. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ez melengesse, incsen fedjen, de buzdítson is bennünket, melengesse át a mi szívünket, és váljon valóra az életünkben. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, és hálásan köszönjük neked ezt az intő, feddő, de egyben buzdító ige szakaszt is. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz magunkra bennünket, hogy te azért munkálkodsz, küzdesz, hogy mi gyümölcstermő fügefák lehessünk a te kertedben. Köszönjük, Urunk, a te munkálkodásodat, a megkapálást, megtisztítást, mindazt a általunk jónak, általunk akár rossznak tartott, vagy nehéznek, kellemetlennek tartott beavatkozásokat, eseményeket az életünkben, amelyek mind-mind azt célozzák, hogy gyümölcstermők lehessünk. Kérünk, segíts, hogy ezt készségesen fogadjuk el a te kezedből, hogy tudjunk együttműködni veled, hogy minden zúgolódás vagy csüggedés elmúljon a lelkünkből, hogy rád tekintsünk hálás szívvel, mint akik tudják, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra, minden javukra van. Kérünk, segíts, hogy tudjunk jó szót, bátorító szót egymáshoz szólni is. Hiszen ki tudja, hogy kinek milyen nehézségei vannak, vagy hogy tudjunk támogatólag egymás mellett állni. Kérünk, hogy erősíts meg minket. Add, Atyánk, hogy az az örömteli állapot bekövetkezhessen, hogy nem csak csüggett lélek jellemez bennünket, nem csak várakozás, vágyakozás, hanem örömteli hálaadás is. Kérünk, légy segítségünkre, hogy elkészülhessünk, ne csak készüljünk, készülődjünk, hanem elkészülhessünk arra az időre, amit te megszabtál. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod, Jézus nevében. Amen.